Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elkezdődik a miskolci avasszálló felújítása. Szlovák-magyar együttműködés jött létre az erdőgazdaságok között, fásítási program indul Putnokon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A jövő év első felében elkezdődik az évtizedek óta romos állapotban álló miskolci avasszálló felújítása, amelyet a tehetséggondozó Matthias Corvinus Kollégium oktatási célokra használ majd fel. A 12.000 négyzetméteres műemléki rekonstrukción átesett épületegyüttesben oktatási termeket, kollégiumot és egy éttermet is kialakítanak, valamint a város kulturális, tudományos és közéleti eseményeinek is létrehoznak egy aulát. Most Orbán Balást, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumi elnökét hallják.
Most már biztosan állíthatjuk, hogy megújul Miskolc egyik leghíresebb, vára megkopott épülete. Másrészt új lendületet kap ezzel a Miskolc és a Borsod vármegyei tehetséggondozás ügye. A két téma közös pontja, hogy mindkettő mögött Magyarország legnagyobb tehetséggondozó szervezete a Matthias Corvinus Kollégium áll. Ez a kapcsolat azonban nem csak formalitás. Magyar lakta területek egészét lefedni kívánó törekvésnek része volt az is, hogy itt Miskolcon is megerősítettük a már évek óta működő képzési központunkat. Nálunk az MCC-nél alapelv, hogy szeretnénk szerves részévé válni annak a városnak, amely befogadja a képzési központjainkat. Most már biztosan állíthatjuk, hogy megújul Miskolc egyik leghíresebb, vára megkopott épülete. Másrészt új lendületet kap ezzel a Miskolc és a Borsod vármegyei tehetséggondozás ügye. A két téma közös pontja, hogy mindkettő mögött Magyarország legnagyobb tehetséggondozó szervezete a Matthias Corvinus Kollégium áll. Ez a kapcsolat azonban nem csak formalitás. Magyar lakta területek egészét lefedni kívánó törekvésnek része volt az is, hogy itt Miskolcon is megerősítettük a már évek óta működő képzési központunkat. Nálunk az MCC-nél alapelv, hogy szeretnénk szerves részévé válni annak a városnak, amely befogadja a képzési központjainkat.
Ugye a tervek szerint, ha a kivitelezési eljárásban minden zöggenőmentesen megy, ugye a tervezési szakasz lezártuk, most indul a kivitelezési szakasz, hogyha minden a tervek szerint megy, akkor maga a kivitelezés jövő év első felében el tud indulni, és körülbelül egy-két évvel kell számolni. Tehát én azt szeretném, hogy a 27-ben kezdődő tanévben már ugye itt kezdjék meg a korona, vagy volt avasszállóba kezdik meg a diákok a tanévet. Jelen pillanatban 31 helyszínen vagyunk jelen, majdnem mindegyik magyarországi vármegyében vannak képzési központjaink, illetőleg jelen vagyunk Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, és most már ez év őszétől kezdve Délvidéken is, emellett egy bécsi központtal működő egyetemünk is van. Emellett Brüsszelben is működik egy kutatóintézet, ahol szintén vannak diákjaink, tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon kiterjedt hálózattal rendelkezünk. Most már majdnem mindenhol a Kárpát-medencében lehet találkozni az MCC-vel, mint intézménye. Szeretnénk tovább bővülni, elsősorban a nemzetközi lehetőségeket szeretném bővíteni a diákok számára. Ugye az MCC azt ígéri, és szerintem azt is teljesíti, hogy nem kell választani a külföldön való tanulás és a szülőföldön való boldogulás között. Tehát a kettő egyszerre is lehetséges, mert külföldi tanulást is kínálunk, de úgy, hogy az ember nem szakad el a szülőföldjétől, és egy hosszú távon is egy értelmes célt és karrierutat talál magának Magyarországon, vagy a magyar nemzeti közösség szolgálatában. Úgyhogy ezért elsősorban nemzetközi lehetőségek bővítésében gondolkodunk, meg persze az is fontos, hogy a Kárpát-medencei lefedettséget, teljes lefedettséget biztosítjuk, míg van egy-két kimaradt pont, ezeket a hiányokat szeretnénk a következő években pótolni. Most például a délvidéki központ mellett idén szeptemberben indult el a képzésünk Eger városában és Heves vármegyében, ahol eddig nem voltunk jelen, tehát egy pont kipipálva.
Szlovák-magyar együttműködés jött létre az erdőgazdaságok között, az Egererdő ZRT új projektjének az értékmentés is része. A szlovák-magyar határ mentén gazdálkodó Egererdő Erdészeti ZRT és a Lesé SR állami erdőgazdaságok a régió legnagyobb erdei biotóp kezelői. Emiatt szükségét és egyben kötelességét érzik, hogy példát mutassanak a természeti értékek védelme és megőrzése iránt. Ezért közösen kidolgozták az erdészek a természetért és a régiókért Forest for Nature című projektet az Interreg Magyarország-Szlovákia program pályázati felhívására. Az erdészeti társaságok ezzel a természeti környezet védelmét kívánják javítani, és bizonyítani, hogy tevékenységük egyik prioritása a természetvédelem. Mindezt Víg Ilona, az Egererdő ZRT kommunikációs vezetője közölte a Hello Heves vármegyei hírportállal. Mint ismertette, az erdészek a természetért és a régiókért projekt az Egererdő ZRT koordinálásában valósul meg, célja a határmenti természeti környezet fejlesztése és megőrzése. A következő munkálatok képezik a program gerincét: gyepek természetes növény összetételének helyreállítása, a leromlott ökológiai állapotú gyepek újraélesztése, rendszeres kaszálás és cseréírtás segítségével. Ezzel a helyi flóra sokféleségét és az ökológiai stabilitást kívánják megőrizni, speciális gépek beszerzése biztosítja a folyamatos fenntartást. Őshonos gyümölcsfajták gyűjteményének megújítása, a régió hagyományos gyümölcsfajtáinak génbankként szolgáló területét Arló községhatárban felújítják, a kipusztult fajták pótlásával és védelemre alkalmas kerítés telepítésével. Ez a tevékenység kulcsfontosságú a helyi genetikai sokféleség megőrzésében. Vizes élőhelyek revitalizációja, az eliszaposodott vízfelületek megtisztítása és helyreállítása, valamint új élőhelyek kialakítása a kétéltőek és egyéb vizes élőhelyhez kötődő fajok számára. Ezzel hozzájárulnak a vízháztartás javításához és az aszályos időszakok hatásainak enyhítéséhez. Végül az erdei utak kétéltű barát kezelése, a földutakon kialakuló kétéltű csapdák megszüntetése, a vízelvezetés korszerűsítése, valamint kisebb, tartós vizes élőhelyek kialakítása. Ezek az intézkedések javítják a természetes víz visszatartást és csökkentik az eróziót. Fásítási program indul a következő időszakban Putnokon, ezzel kapcsolatban tartottak megbeszélést a polgármesteri hivatalban. A projekt egyik fő támogatója, Jankó Lajos kertészmérnök, most őt hallják.
Úgy érzem, hogy Putnoknak nagyon-nagyon sok hiányossága van park szempontjából, főleg azokon a területeken, amik elhagyatottak, nem gazdag emberek laknak oda, valahogy a szép érzéket elő kellene hozni, újra feltárni, hiszen csak szép környezetben lehet úgy élni, hogy az emberhez méltó legyen. Több fát, tehát amennyi az igény, annyit tudok adni, azért, hogy tényleg szépüljön Putnok, az elhagyatott részek is valahogy a körülötte lévő emberek összeszedjék magukat, ne szemeteljenek, magukénak érezzék, és azt hiszem ez a legfontosabb, hogy magukének érezzék, mert hogyha magukének érzik, akkor ápolni is fogják, védeni is fogják, és ezzel a saját környezetük is sokkal szebbé válik.
Tamás Barnabás, Putnok polgármestere.
Nagy öröm számomra, hiszen van ez az országos fásítási program is, ahol szoktunk ugye nyerni, de hát ugye 20-25-30 darab fákat, és Jankó Lajos most itt tényleg egy nagyon komoly darab számba felajánlotta, hogy segíteni fog, és olyan területeken is, ahol tényleg elhanyagolt részek voltak, itt például az Andrássy úton a patak partján ültetnek majd fákat, és ott, ahol hiányzik, pótlásra kerülnek ezek a fák, és szakmailag Lajos el fogja mondani, hogy hova érdemes milyen fát ültetni, és hogy milyen ápolást igényel ez a fa, és a városgondnoksággal közösen, úgyhogy a város most több fát fog elültetni, mint korábban. Reménykedjünk abból, hogy ez nem csak most indult már, mert már korábban is volt, hogy adott Jankó Lajos fákat, és ezt ebből csináljunk egy hagyományt, hogy amikor pótolni kell, vagy új fákat ültetni, akkor tényleg olyan helyekre kerüljenek ezek ki, ahol meg is tudjuk védeni, valamint fel is tudjuk nevelni ezeket.
Nagy fejlődésemen keresztül idén a Gyöngyösi Cantus Corvinus vegyeskar és a Sanda Spirit énekegyüttes, akik karöltve advent harmadik vasárnapján közösen lépnek fel a Szent Bertalan templomban este 6 órakor. A felkészülésről, a két kórus múltjáról és jelenéről Nagy Gábor művészeti vezetőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Csapatmunkáról beszélünk, mert hogy két kórus is.
Egy óriási csapatmunkáról, így
beszéljünk
van.
Már erről a két kórusról, aki ezt a karácsonyi koncertet fogja nyújtani.
Nem is tudom, melyik sorrendben mondjam a két kórust. Hát ugye az idősebb kórus a Cantus Corvinus, viszont annak én vagyok a fiatalabb vezetője, hisz ugye ebben az évben vettem át a csapat vezetését Holló Erzsébet karnagytól, tanárnőtől. Egy óriásian tartalmas év van mögöttünk, hiszen ugye egy teljes nagy átalakuláson ment keresztül a csapat. Nem csak szakmailag bővültünk, fejlődtünk, de létszámilag is, tehát sokkal többen vagyunk, úgyhogy egy nagy 50 plusz 50 valahány fős kórussá bővült az együttes. Velük volt a nagyon nagy fejlődés idén, és hát ugye minket kiegészít a Sound of Spirit, ami pedig az én szerelem gyerekem, ugye most már 11 éve csináljuk, az pedig ugye a Cantussal ellentétben a könnyű zenei vonalat képviseli.
Mind a kettőnek te vagy a vezetője.
Most már igen.
Így innentől fogva nyilván az utolsó fél évetek nem telt unalmasan, mivel hogy ez a nagy szabású koncert, mert nem lesz rövid.
Nem lesz rövid.
Ha már bemegyünk a Szent Bertalan templomba, akkor legyen tartalom. Ez most nektek mit jelentett ez az elmúlt fél év, és milyen repertoárdal tudjuk csalogatni a nézőközönséget?
Az elmúlt fél év igazából nagyon feszített tempóban telt, már csak azért is, mert nekünk itt még október elején egy opera gála fellépéssel kellett megküzdenünk először is, ami egy óriási nagyszabású koncert volt. Aki ott volt a csarnokban, az ugye látta. Ott mi voltunk a háttérkórus, a Cantus Corvinusszal, tehát mi egészen október elejéig még arra az előadásra készültünk. Október 6-án megvolt a műsor, és a következő héten már felcsendültek a próbaterembe a karácsonyi dalok, és ott elkezdtünk készülni. Ugye a Cantus az, ami a klasszikusabb, a komoly zenei vonalat viszi, viszont ugye a Spirit kapcsán, meg egyébként is tőlem nem áll távol a könnyű zene, úgyhogy igyekeztem egy olyan koncertet összetenni, ahol a Cantus is egy nagyon picit belekóstol a könnyű zenei világba, és a Spirit pedig belekóstol a komoly zenei világba, és ezáltal egy ilyen fúziós műfajjal tűzdelt koncert lesz, ez áll előttünk. Vasárnap este 6 óra a Nagy Templomban, a Szent Bertalan.
Tehát ez advent harmadik vasárnapja.
Advent harmadik vasárnapja, közvetlenül a Szent Mise után, így van.
Végül az időjárásról. Holnap hajnaltól majd észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -3 és -2, napközben aztán +1-2 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 11-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Készül, nem jön befelé fény. Az ablakon túl már elsötétült minden. Csak te láthatsz ilyennek. Ez vagyok én, épp most jöttem elő. Mikor minden láthatatlan, én akkor élek. Mikor elsötétül minden, én tündökölök. Lemenő napnak vörös a széle, átitatja az estét, de annak is vége. Csak te virraszt az éjjel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Nyílt napot szervezett a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem. A Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete több mint 22 éve alakult meg Gyöngyösen. Más helyszínen folytatódik az Egri Hibai úti óvodai nevelés. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Nyílt napot szervezett a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem a térség diákjai számára. A szakok ismertetése mellett dr. Kéri Szabolcs rektor hangsúlyozta a felsőoktatási intézmény unikalitását, amely a világ bármely pontján jól csengő fogalmat takar.
Mert ha látni fogják 3 vagy 5 év múlva, amikor megkapják a diplomájukat, hogy mindenki kap egy angol nyelvű diplomát is, hiszen az egyetem nemzetközi képzést biztosít, a diplomájukat bárhol elfogadják a világon, és ez a diplomán az a név lesz, hogy Tokaji Egyetem. University of Tokaj. Miért fontos ez? Nem szeretnék azt, hogyha önök külföldre mennének dolgozni, majd ezzel a diplomával azt szeretnénk, hogyha itt maradnának a régióban, Magyarországon, az itteni intellektuális erőt erősítenék tovább, de mégis, hogyha ezt a University of Tokajt elkezdik ízlelgetni, akkor egy hát, én azt mondom, hogy közhely juthat az eszünkbe. Bárhová mennek a világon, Európa, Ázsia, Dél-Amerika, két dolgot tud Magyarországról szinte mindenki, a hétköznapok ember. Az egyik az Puskás Töcsik, meg a magyar futball, a másik pedig Tokaj. Ez tudományosan kimutatható dolog, hogy mindenhol ismerik ezt a régiót, szőlészetéről, borászatáról, kulturális örökségéről, hiszen a világörökség részének számít ez a terület, és hogyha valaki egy University of Tokaj diplomával felbukkan, szőlészborászként, turisztikai szakemberként, gazdasági szakemberként elhelyezkedjen külföldön akár, nagyon jó eséllyel indul a munkaerőpiacon.
Az egyetem életében az első mérföldkő a következő év lesz, melyben több újdonság fogja várni a hallgatókat. Dr. Kéri Szabolcs ezek közül első helyre tette a megújult főépületet, amely a következő tanévben újra belakhatóvá válik majd.
A képzéseink közül a legnépszerűbb a szőlészetborászat, szeretnénk fejleszteni a turizmus vendéglátást is, ez az egyetemnek az új funkciója, ez az, ami miatt létrejött 2021-ben. De nem szabad elfeledkezni arról, hogy itt lassan 500 éves hagyománya van a pedagógus képzésnek, ez a Comenius tanítóképző főiskola volt régen, amely nagyobb egyetemek része volt hosszú időn keresztül, majd ismét önállóvá vált. Tehát tanítóképzés, gyógypedagógus képzés rendkívül népszerű képzési forma az egyetemünkön, illetve hát a csecsemőgondozó is. Az első 5 éves ciklusban ez utolsó évünk, az egyetem alakulásától számítva. Két nagyon fontos változás lesz 2025-ben. Az első infrastruktúrális változás, ami azt jelenti, hogy megnyílik az épület, befejeződik a felújítása a Lechner épületnek, a csodálatos egyetemi épületnek, melynek következtében ősszel a hallgatók már ott kezdhetik el a tanulmányukat, tehát egy 19. századi épület 21. századi infrastruktúrává alakítva fogja őket válni. A másik, hogy nemzetközi képzéseink is elindulnak, szőlészetborászat, turizmus vendéglátás és pedagógia terén is. Külföldi oktatók fognak hozzánk érkezni, akik teljesen új szemléletet színvonalat hoznak az egyetem életében.
A Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete több mint 22 éve alakult Gyöngyösön. A szervezet működéséről, céljairól, az idei évről és a vállalkozások következő évi kilátásairól Varga Viktort, az egyesület elnökét hallják.
Ja, 22 éve ezelőtt alapították meg ezt az egyesületet Gyöngyös városban, és Az alapítás óta alapvetően a Mátra Munkadók Egyesületének az a célja, hogy gyöngyösen és a Mátra alján a vállalkozók érdekeit képviselje, a vállalkozókat tömörítse. Az évek során azért annyi plusz még hozzá kell, hogy tegyünk, hogy nagyon fontos célunk az, hogy egyébként a vállalkozókat, akiket összetömörítünk az egyesületben, őket minél inkább próbáljuk fejleszteni, minél több lehetőséget tudjunk nekik kínálni, és az együttműködésünket olyan szinten is erősítsük, hogy a vállalkozók egymással is minél többet tudjanak dolgozni. Májusban kaptam meg ezt a megtisztelő feladatot az elnökségtől. Az elnökség tagja vagyok már egyébként 4 éve, úgyhogy valamilyen szinten már bele tudtam látni a Mátrai Munkadók Egyesületének az elnökségének a munkájába is, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy engem választottak erre a pozícióra, és bízom benne, hogy az elődeim felelően is, és az ő iránymutatásaiknak megfelelően is tudok majd működni, és tudom fejleszteni tovább ezt az egyesületet. Az elmúlt időszakban egyébként, ha bár már jól láttam a működését az egyesületnek, de csináltam egy gyors átvilágítást azzal kapcsolatban, hogy pénzügyileg is és egyéb működésében is hogyan áll fel az egyesület. Ezen a működésen próbálok hatékonyságban javítani, hatékonyságot növelni az egyesületben, illetve már az elmúlt időszakban és az elmúlt 7 hónapos időszakban is több rendezvényt is szerveztünk, és ezeket a rendezvényeket már új köntösben és új néven is indítottuk el. Volt már egy Mátra Talks nevezetű rendezvényünk, ahol az egyesületi tagok 2 előadást is hallhattak. Az egyik előadás az a mesterséges intelligenciával kapcsolatban volt, a másik előadás az pedig egy nagyon aktuális témáról, a 2025-ös bérekről, 2025-ös bérvárakozásokról szól. Ott egy munkaerő kölcsönző cégnek a képviselője adott egy elég komoly betekintést azzal kapcsolatban, hogy mit várhatunk 2025-ben, és egyébként még 2026-ban, 27-ben.
A leromlott műszaki állapota, valamint az intézményben hamarosan nyugdíjazás miatt csökkenő óvodapedagógusi létszám miatt megszűnik az Egri dr. Hibai Károly úti óvoda a jelenlegi telephelyén. Az egyik legfontosabb önkormányzati feladat az óvodák működtetése, hiszen gyermekeink jelentik a város jövőjét. Olyan műszaki állapotban van a Hibai óvoda, ami miatt el kellett gondolkodni azon, hogyan tovább, mondta Wagner Ákos Eger polgármestere. Elmondta, jelenleg Egerben 3 intézményben 17 telephelyen működik, óvodai nevelés, s 70 csoportban vannak óvodás gyermekek. Összesen 1557 férőhely van, de 1447 óvodás gyermek jár jelenleg az önkormányzat által fenntartott intézményekbe. Gály Judit alpolgármester elmondta, egyeztetések zajlottak, hogy olyan megoldást találjanak, ami a szülőknek, a dolgozóknak és a gyermekeknek is megfelelő. Így a Hibai úti óvodai csoportok az óvodapedagógusokkal és dajkákkal együtt egy másik helyre, a Katica óvodába költöznek. A döntésről a szülőkkel előzetesen egyeztettek, akik egyetértettek ezzel.
2025. szeptember 1-től szeretnénk bezárni a Hibai Károly úti óvodát, amire azért volt szükség, mert egyrészt a gyermek létszám alakulása a városban nagyon nagy csökkenés mutat, másrészt pedig az óvoda állapot olyan állapotban van, ami szükségesé teszi azt, hogy ezeket a gyermekeket egy jobb körülmények között helyezzük el. A Hibai Károly úti óvodából iskolában menő gyermekek létszáma alapján biztosítani tudjuk azt, hogy a nevelőtestület és a gyerekek a saját óvodapedagógusokkal együtt költözenek át a Katica óvodába, ahol egy szabad csoport eddig is volt, és ezután pedig az ottani létszám is úgy alakul, hogy át tudjuk vinni ezt a 2 óvodai csoportot a Katica óvodába. Biztosítjuk azt a szülők számára, hogy a későbbiekben megismerkedjenek a Hibai Károly úti óvodába járó gyerekek és szülők az ottani körülményekkel, közös programok keretében, illetve igyekszünk majd olyan bejárásokat nyíltakot tartani, amikor a szülők is láthatják azt, hogy a gyerekek hova mennek. Emellett biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy aki nem szeretne Katica óvodába átmenni, azok az a város bármely óvodájába beiratkozhatnak, és elsőséget élveznek ezek a gyerekek. Tudjuk azt, hogy az óvodák azért még szerencsére Egerben jelenleg elég nagy kihasználtsággal működnek. Azért az egy pozitívum volt, hogy a Katica óvodában egy üres óvodai csoport volt, tehát nem tudtuk már a korábbi évben sem feltölteni. Így aztán, ha megvizsgáltuk, hogy az iskolába menők létszáma olyan arányú, hogy szabadát tudunk tenni még egy óvodai csoportot. Nem jellemző egyébként, hogy ebben gondolkodnak. Én óvodapedagógusként úgy gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fontos szempontnak kell tartsuk, hogy a gyerekek a saját óvodapedagógusokkal együtt menjenek, hiszen azért ez az a korosztály, amikor nagyon ragaszkodnak a saját óvodanéniükhöz. Jövőképünk az, hogy azért nagyon felelősségteljesen próbáljunk meg arról gondolkodni, hogy mi lesz a jövő. Vannak elképzelések, amiről most nem szeretnék beszélni, talán egy polgármester úgy sem tudja. Én úgy gondolom, hogy a szolgáltatások bővítésével tudunk majd megőrizni óvodákat, és ebben kell majd nekünk gondolkodni. Természetesen azt át kell vizsgálnunk, hogy melyik óvodának a működtetése mennyi pénzbe kerül, hiszen vannak azért olyan óvodáink, amelyek azért eléggé nagy felújítást igényelnek, pontosan azért, mert nagyon nagy a rezsiköltség, és nem biztos, hogy a kihasználtság, de nem ezt fogjuk figyelni, hanem alapvetően azt, hogy a város szolgáltatása minél magasabb színvonalú legyen.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az Egri Főegyház megye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Lengyel Gyula János, érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános, életének 70. áldozó papságának 43. évében, december 8-án az erdőtelki plébánián szentségekkel megerősítve elhunyt. Az Egri Főegyház megye tudatta, paptestvérünkért a szentmisét december 19-én, csütörtökön 10 óra 30 perckor az erdőtelki Szent Kereszt templomban mutatjuk be, majd ezt követően az Egri fájdalmas anya templom kriptájában helyezzük sírba az örök élet reményében. A temetési szertartásra kérjük, ne hozzanak virágot, az erre szánt összeget helyezzék a templomi pensejbe adományként az erdőtelek római katolikus plébánia számára, írta tehát az Egri Főegyház megye. Dr. Lengyel Gyula János Miskolcon született 1955. március 11-én. Pappá 1982. június 19-én szentelték. 1982-83 között Újfehértón, 83-tól 86-ig Sajószentpéteren, 86 és 1990 között Jászárok szálláson volt káplán. Majd 1990-től 95-ig Borsod-Szirákon, 1995 és 2000 között Szendrőn, 2000-től 2001-ig Jászberényben, 2001 és 2015 között az Eger fájdalmas anya plébánián, végül 2015-től egészen haláláig erdőtelken szolgált plébánosként. Eközben 1993-tól 2000-ig kerületi esperesként, 2000 és 2020 között helyettes bírósági helynökként, és 2000-től 2023-ig főszentszéki bíróként tevékenykedett. Gyula atya 69 éves volt. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Egri csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba érsek a Remény zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én, most csütörtökön 17 órától. A helyszín a Bartakovics Béla Közösségi Ház Egerben a Knézics Károly utca 8 szám alatt, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Közösségi programok, lelki gyakorlatok, adventi emelkedések és egy közös karácsonyi ünnep szervezésével segítik elő az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársait az ünnepi készülődésben. Főtisztelendő dr. Novák István delegált rektor helyettes fontosnak tartja, hogy az elkezdődött előkészületi időben mindenki találjon a maga számára olyan lelki programot, amely közelebb viheti karácsony titkának megélésére.
December 1-ével elkezdődött az advent időszak, és a már kialakult gyakorlatnak megfelelően minden esztendőben, amióta egyházi fenntartású az egyetem, minden munkatárs készhez kapja Kránic Mihály professzor úrnak azt a kis adventi könyvét, amely egyrészt Ferenc pápa aktuális gondolatait tartalmazza, másrészt szentírási üzenet fogalmazódik meg benne, valamint néhány mondat elmélkedés is található ebben a kiadványban. És így, aki szeretné, az az adventi napok során lehetőséget talál arra, hogy egy-egy gondolattal felvértezve kezdje meg az adott munkanapot, vagy a családban töltött napját. Amint egy korábbi riportban arról már beszámoltam, most már kialakult annak is a gyakorlata, hogy évente 2-3 lelki gyakorlatot tartunk munkatársainknak, és ez is hozzátartozik az adventi felkészüléshez. December 2-án és 3-án került erre sor Mátraverebés-Szentkúton. Nagyon fontos az, hogy az egyetem vezetése is felkészüljön karácsonyra, adventre, így az egyetemi vezetőségnek is lehetősége nyílik arra, hogy adventi felkészülést Laurinec Mihály professzor úr és Linzenbord Levente professzor úr jóvoltából körülbelül egy napot, másfél napot együtt töltve részesüljünk azokban a gondolatokban, amelyek szintén adventre és az adventi időnek egyes jelképeinek a megélésére, szokásainak a megvalósítására készítenek elő. A Líceum kápolnájában december hónapban egy adventi szentmisét tartunk, amelyre várjuk a mi dolgozóinkat, munkatársainkat. Szintén nagyon fontos, hogy közösségben éljük meg ezzel a szentmisével is azt a lelki folyamatot, amelynek eredményeként a szívünkben is megszületik a karácsonyi kis Jézus. Természetesen számos egyéb program szerveződik, gondoljunk arra, hogy advent időben ünnepeljük Szent Miklós püspököt, egyetemünk dolgozói gyermekei számára Szent Miklós püspök is ellátogatott az intézménybe. Azután ebben az advent időszakban karácsonyra készülve találkoztunk azokkal a partnereinkkel, akik az egyetem számára rendkívül fontosak, és természetesen az egyetem munkavállalóinak is lesz lehetőség karácsony előtt együtt tölteni egy estét, amelynek segítségével tudjuk értékelni az elmúlt évet, és előre tudunk tekinteni a következő esztendőre.
Közösségi programok, lelki gyakorlatok, adventi emelkedések és egy közös karácsony ünnep szervezésével segítik az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem munkatársait az ünnepi készülődésben. Főtisztelendő dr. Novák István delegált rektor helyettest hallották. A Katolikus Karitász ajándékcsomagot és aggregátorokat visz a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Beregszászra, valamint szaloncukrot és beiglit biztosít a Munkácson található Kárpátaljai Szent Márton Karitász ingyen konyháját látogató rászorulóknak pénteken. A szervezet vezetői nélkülöző családokat is meglátogatnak majd. Folytatódik az adventi programsorozat az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban. A harmadik adventi fény december 14-én szombaton délután 3:30-kor gyullad fel. Közreműködik főtisztelendő Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium diákjai. Majd aztán a negyedik adventi fény felgyulladásának időpontja lesz december 21-e szombat délután. Akkor közreműködik főtisztelendő Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti intézmény diákjai. Az advent vására a Palota díszudvarán december 23-áig tart. A borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács sütése és árusítása is zajlik, csak úgy, mint a pályázatra beküldött betlehemekből nyílt kiállítás, amely szintén megtekinthető méghozzá ingyenesen a Palota aulájában. Ajándékadventi tárlatvezetéseket tartanak a Bazilikában, az időpontokból még 2 hátra van, december 14-én 10 órától és december 21-én 11 órától lesz erre lehetőség, a Bazilika elől indul a vezetés. Adventi hangverseny lesz az Egri Bazilikában december 14-én délután 4:30-tól. Az Egri érseki fiúkórus és barátai kortárs komoly zenei hangversenyére a belépés díjtalan. Egerben a Lajosvárosi plébánián december 14-én szombaton 10-től 13 óráig adventi kézművésház lesz, a találkozások házában tehát. Aztán december 15-én felgyullad a harmadik gyertya fénye az adventi koszorún, közreműködnek majd az Egri Kertvárosi Óvoda gyermekkert tagovodájának óvodásai. 16 óra 15 perckor kezdődik a templomkertben az ünnepség, mely után szentmise lesz, alatta gyónási lehetőséggel. December 16-án hétfőn pedig délután 2-től este 6 óráig adventi véradást tartanak a találkozások házában, az Aradi utcában, tehát Egerben. Várnak minden önzetlen véradót ezen az akción. Folytatódik a zenés advent programsorozat a Magyarok Nagyasszonya Társzékesegyházban Nyíregyházán. December 15-én este 7 órától Kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andra a népdalénekes, Esz Nagy Mária bábszínész homokrajzos és Demeter László népzenész közreműködésével, illetve december 22-én 19 órakor a Magyarok Nagyasszonya Társzékes Egyház kólája, Kis Zoltán orgonista és Számel Bálint csellista adnak koncertet. A belépés ingyenes, de adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. December 16-án hétfőn Miskolcon a Mindszenti templomban az adventi lelki gyakorlathoz kapcsolódva angyal lesz. Az angyal elnevezés az adventi és nagybőjti gyónási alkalmak kezdőbetűjéből származik. A lelkipásztorok és szerzetes nővérek a felnőttek és fiatalok számára gyónási és lelkibeszélgetési lehetőséget biztosítanak. A templomi program áhítatát a Mindszent Karizma Közösség zenei szolgálata segíti. A lelki gyakorlatos beszédeket főtisztelendő Vízi János atya, az Egri Papnevelő Intézet rektora tartja. Várnak minden érdeklődő felnőttet és fiatalt hétfőn este 7:30-tól 22 óráig Miskolcon a Mindszenti templomba. Zajlik a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segény programja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős, egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Közleményükben idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki kiemelte, fontos, hogy a figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. Beszámolt arról, hogy a folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulás szerveznek a téli időszakban országszerte. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adomány fejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. Emellett nagyszabású karácsonyi koncertet szerveztek a Szent István Bazilikába rászoruló gyermekek megsegítésére. A Katolikus Karitász karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon is csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak, az egyházmegyei karitász központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszer Krisztián, Debnár Ádám és Fekete Gábor. Búcsúzik a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Te úgy vagy szép, mint a tenger. Úgy vagy szép, mint maga a szépség. Magam odaadnám, ahogy egy húr.
I'm not quite here to amuse ya. Even you're so impressed by the media. Does that make you feel? Does that make you feel alright? Music's here to recruit ya. Most of the time, all we see is hysteria. We know it's not real. We know it's not real, and still trying. We are the fools, play by the rules, but in our game we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove. I bet all your body's gonna move. Easing the nights when we're riding good vibes, riding good vibes. I'm not quite sure what it gives you. Even if you feel yourself in America, it keeps you right here. The place that you're feeling love. Sorry, I'm not quite here to amuse ya. But you were amused and gives me this miracle. But I can be me, but I can be free in this life. We are the fools who play by the rules. We're in our game, we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove. Darling, shut your eyes. It's good to fantasize. Oh, the sandman brings you home. We are the fools, so play by the rules. The game we'll never lose. Who needs a prize when we're riding good vibes? Show me a beat, I give you a groove. I bet all your body's gonna move. Isn't it nice? Riding good vibes.
A régió sportja. Az ökölvívók ifjúsági és junior országos bajnokságát a napokban rendezték meg Székesfehérváron. A Putnoki Serényi László általános iskolába látogatott a Magyar Jégkorong Szövetség sportág népszerűsítő roadshow-ja. Ismét egy olimpiai érmes, ezúttal Ungvári Miklós mesélt a kezdetekről, a sportélet kihívásairól és a sikerekről a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. A taktikai periodizációról tartott előadást Bene Ferenc a Putnoki Sajóvölgye foci sulinál. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az ökölvívók ifjúsági és junior országos bajnokságát a napokban rendezték meg Székesfehérváron. Az eseményre összesen 299 nevezés érkezett. Az OB-n részt vettek sportolók Ózdról, valamint Sárospatakról is. Az ózdi ökölvívó szakosztály fiatal bunyósa, Homai Patrik a junior fiúknál döntőzött a 44 kg-ban. Ellenfele a Hódmezővásárhelyi boxklub öklözője, Hegyi Dominik volt, akit egyhangú pontozással vert meg, és így harmadik országos bajnoki címét gyűjtötte be. A Putnoki Serényi László általános iskolába látogatott a Magyar Jégkorong Szövetség sportág népszerűsítő roadshow-ja. Beik Sándor programszervezőt hallják.
A Magyar Jégkorong Szövetség meghirdette a Gyertek Hokizni programot, annak keretein belül sikerült elérnem a szövetséget, és meghívnom Putnokra, hogy bemutassák a jégkorongot. Ez gyerekkorosztálynak lesz, sikerült az óvodába is elérnem a két nagy csoportot, meg az általános iskolába, ugye sportiskola, az első meg a második osztályokat. Magyarországon a jégkorong egyre népszerűbb, ugye itt vagyunk a szlovák határon, és elég sűrűn járunk át oda, látom, hogy ott azért nagyon-nagyon, de Magyarországon is népszerű a jégkorong. Környékünkön itt van a Kazincbarcika. Kazincbarcikának elég fejlett jégpályája van, kettő, ugyanabból csak egyet használunk, de amennyiben a gyerekek kedvelni fogják, a szülők is meg fogják szeretni, abban az esetben be fogjuk tudni szállítani a gyerekeket Barcikára. A régmúltban, hogyha szóba került a jégkorong, a korcsolyázás, akkor a gyerekek meg a szülők nagyon kaphatóak voltak rá.
Most pedig Kovács Bertalant, a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület szakágvezetőjét hallják.
Gyere hokizni roadshow érkezik Putnokra, és mivel a környező településeken mi rendelkezünk jégkorong szakosztállyal, ezért mi is meghívást kaptunk erre, hogy ezt a remek sportot népszerűsíteni tudjuk a településen. 1986 óta van jégkorong egyesület, azóta több néven voltunk jelen a magyar jégkorong életében, most jelen pillanatban Kazincbarcikai Ördöges Sportegyesület néven futunk. 4 darab korosztályunk van, körülbelül 70 gyerkőccel, U14-es korosztályig versenyeztetünk gyerekeket a magyar bajnokságban. Igazándiból nem egy egyszerű sport ez a jégkorong, mert ugye több összetevőnek kell lenni. Ugye a első legfontosabb dolog ugye a jég, és jelen pillanatban 5 hónap jégünk van általában egy szezonban, azért ez kevés a többi csapathoz képest. Görhokizunk, florbolozunk, igazán ról és száraz edzéseink vannak, amiket nem igazán szeretnek a gyerekek, mert ők elszántak, és ugye azt mondják mindig, hogy hát a jégkorong az jégen zajlik, de ezek a kiegészítő sportok azért fontosak, hogy minél atletikusabbak legyenek, illetve ne jöjjenek ki a gyakorlatból. A Magyar Jégkorong Szövetség által rendezett bajnokságokban játszunk, U8, U10, U12 és U14-es korosztályban, csak kispályás bajnokságban, mivel nekünk is kispályánk vannak. Igazániból U12-es korosztályig nem is számolják az eredményeket, minden gyerek oklevelet, érmet kap mérkőzéseink után. A 14-es korosztályban ott már hasonlítunk egy úgynevezett komolyabb bajnokságra, mert ott van alapszakasz, rájátszás, döntő.
Koszta Pétert, a Serényi László Általános Iskola igazgatóját hallják.
A Magyar Jégkorong Szövetségnek van egy kezdeményezése, ami egy országjáró körúton a jégkorongot népszerűsítik, és minden olyan helyen, ahol ehhez van befogadó készség, ott szeretnének tartani egy bemutatót. Ennek adott helyt a Serényi László Általános Iskola és gimnáziumnak a tornaterme. Természetesen, mivel mi sportiskola vagyunk, nekünk mindenféle kezdeményezést pozitívan kell vennünk és néznünk, mert próbálunk több sportág felé is nyitni, ez a célunk. Ugye az elején kezdtük, hogy nagyjából csak labdarúgás volt, meg atlétika, aztán ehhez kapcsolódott most a kézilabda, most már rendkívül népszerűlt az úszás is az iskolánkba, és nagyon nagy lelkesedéssel birkóznak a gyerekek keddenként és sütörtökönként, és természetesen minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogyha valami olyan sportágat lát, ami tetszik neki, akkor legyen esélye azt esetleg űzni is. Ugye a jégkorong azért egy kicsit nehezebb sportág olyan szempontból, hogy itt vannak termi adottságok, amit biztosítani kell. Ugye egyik legfontosabb a jég, ami legközelebb ugye csak Kazincbarcikán van, de ott sem állandó van, hanem csak Miskolcon a Miskolci jégcsarnok, ami állandóan egész évben működik. Úgyhogy hát mi ennek a kiközöbülése, vagy ennek, hogyha vagy valamely gyerek, hogyha ez megtetszik ez a sportág, hogy ezt hogyan tudja tovább folytatni, ez majd egy következő kérdés lesz. Viszont vannak ennek a jégkorongnak azért alternatív sportágai is, ilyen a floorball is, például ami teremkeretek között is lehet űzni, amivel mi is rendelkezünk felszereléssel, meg most is rendeltünk egy új szettet floorballba, kaput és ütőket, és ugye ott labdával játszák, nem koronggal. Tehát ugye elsősorban az egy alapsportága lehetne annak a jégkorongnak, amit utána esetleg, hogyha valakinek annyira megtetszik, az folytatja. Szerintem a gyerekeket minden olyan sportág, amit valamilyen változást ad meg, amivel lehet bottal játszani, koronggal, labdával, azért ezek mind látványosak a gyerekeknek, tehát szerintem őket minden ilyen érdekli. Természetesen azért a jégkorong nem egy olcsó sportág, mert elég komoly összegű, alapvetően csak a felszerelés is, de a floorball például az egy jóval kevesebb pénzt igénylő kiegészítő sportág, és hogyha az megtetszik esetleg, akkor lehet folytatni tovább ezt, vagy például a görkorcsolyával is szoktak kezdeni a jég korcsolya helyett, és akkor azt a gyerekek elsajátítják, annak a mozgását könnyebben tanulnak meg korcsolyázni is, tehát több lehetőség van.
Végül Popovics Polettet, a Gyere Hokizni Roadshow programfelelősét hallják.
Nagyon szívtudjuk a meghívás, hogy itt lehetünk Putnokon egy ilyen kis településen, ahol ugye nagyon sok lelkes gyerek van, mint hallottuk, és ezért ugye megkaptuk a meghívást. Mi nagyon szívesen jövünk ugye különböző városokba, településekre, bárhol, ahol érdeklődés van a jégkorong iránt. Egyébként a programnak a célja az, hogy népszerűsítjük ezt a sportágat, bemutatjuk a gyerekeknek ezt a sportot, illetve hozunk felszerelést, ajándékokat, és hát nem utolsó sorban ugye a magyar jégkorong válogatott kabala állat, a csúszka, aki egy jeges medve, ő az, aki általában a gyerekeket a legjobban megragadja. Úgyhogy igazából ezért vagyunk most itt, hogy egy kicsit kedvet csaljunk, és a gyerekeket egy kicsit a jégkorong irányába tereljük. Nagyon sok olyan klub van, akikhez évek óta járunk, és nagyon szuperül növekedett ugye a létszáma a gyerekeknek, és el tudnak indulni már akár 1-2-3-4-5 utánpótlás korosztályos bajnokságban. Nyilván ez nagyon-nagyon jó eredmény. Részben biztosan köszönhető ennek a programnak is, hiszen ugye nagyon sok iskolát, óvodát megcélzünk, és ott népszerűsítjük ezt a sportot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztosan nagyon jó eredményei vannak, habár ugye ilyen visszamenő számok nincsenek, hogy épp ki miért és hogyan csatlakozott, de azt gondoljuk, hogy nagyon jó a szám.
Ismét egy olimpiai érmes, ezúttal Ungvári Miklós mesélt a kezdetekről, a sportélet kihívásairól és a sikerekről a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Az Akvaese kitűzött célja, hogy a példaképek közelről rendezvénysorozattal szinte karnyújtásnyi távolságról mutassa be azt, hogy a jól elvégzett munkának megvan a gyümölcse. Szakács Roland elnököt hallják.
A példamutatás mindenféleképpen arra szolgál, hogy látnak egy életpályát, illetve a rendszeres testmozgás, az egészségügynek a rendben tartása, karbantartása az nagyon sokat számít. Nem élsportolókat nevelünk első körben, és nem is ez a cél az egyesületnél, bár ez egy kicsit ellentmondásos, tudom, mert az eredményesség számít, de azt szeretnénk, hogy egészséges felnőtt emberek lennének, és az életüknek része lenne a sport, ezáltal tényleg mentálisan jól érzik magukat, illetve a teljesítményükben kihat napi szinten, ezt látjuk a felnőtteknél, mivel most már van OB2-es felnőtt csapata is Nyíregyházának, hogy visszatértek azok a régi játékosaik, akik itt fiatalként kezdték ugyanúgy a pályafutásukat, és a mozgás szeretete, öröme az ugyanúgy fontos nekik, de ez érződik, mondom, a munkahelyi tevékenységüknél is, hogy tisztességesen helyt állnak.
Most pedig Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozót hallják.
Ez a kiugrás nekem is ez jelentette azt, hogy éhes voltam, éhesek voltunk, kellett az, hogy a sikert bemérjük vonzani, és talán az éjség, meg a kiugrási lehetőség az, hogy utazhassunk, az, hogy bennünk legyen az, hogy képviseljem hazámat, képviseljem a sportomat, és kiérdemeljem azt a címeres melegítőt, amit mostanában egy picit úgy könnyedén megkaphatnak a fiatalok, vagy kiérdemelhetnek. Nekünk nem. Én az első Európa-bajnokságom után kaptam meg az első válogatott melegítőmet, és azt olyan nagy becsbe tartottam, hogy tényleg csak az aktuális nagy-nagy versenyekre vettem elő, vagy vasat adtam ki édesanyámmal, és húztam elő a szekrényemből.
Végül Nagy Idai Gergőt, a Nyíregyházi Csokonai Nemzeti Színház színészét hallják.
Az edzőm mindig hiperaktívnak tartotta Mikit. De ez szolgálta azt, hogy eddig jusson. És a titka az, hogy sosem adja fel.
A taktikai periodizációról tartott előadást Bene Ferenc a Sajóvölgye focisulinál. Most az UEFA AB tanfolyam előadót hallják.
Nagyon nagy örömmel jöttem. Egyrészt Relek Ákos volt játékosom, és nagyszerű szakmai kapcsolatban vagyunk. Ő kérte, hogy beszéljünk egy kicsit a futballról, meg azokra az alapelvekről, amit én képviselek, a taktikai periodizációról, ami ugye világszerte egy bevált hatékony edzésmódszer. És ugye ezt is alkalmaztuk annak idején a DVTK Akadémián, amikor több itteni edző kollégával együtt tudtam dolgozni, és nagyon nagy örömmel jöttem, és jó itt lenni köztük.
Kiemelte az utánpótlás fontosságát is.
Azért az elmúlt 25 évben már én is kezdek rájönni, hogy egyik legfontosabb korosztály az U10-től U16-ig terjedő, hiszen amikor felnőtt csapatoknál, vagy akár magas ifi korosztályoknál dolgozunk a játékosoknál, én is személyesen tapasztaltam, hogy sokszor olyan taktikai vagy technikai hiányosságokkal tapasztalunk felnőtt szinten, amit ezekben a kisebb korosztályokban kellene megtanítani. Tehát az egyik legeslegfontosabb korosztály az egész magyar futball szempontjából ez. Az az igazság, hogy ez a másfél-két óra, amit itt vagyunk, ez is erről szól, de talán a legeslegfontosabb, hogy mindig legyen fejlődési kényszer, mindig máró holnapra tanulni akarjon az edző, mindig teljes szívvel, lélekkel csinálja, amit csinál, és ez át fog ragadni a játékosokra, és azért itt, ahogy tapasztaltam a mai nap folyamán is, meg a múltban, a DVTK-nál közösen eltöltött időszakban azért nagyon jó kis szakképzett edzők dolgoznak itt. Tehát ezt a fajta lelkesedést, meg edzői attitűdet adják át a jövő generációjának, ez talán a legfontosabb.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a mai napon az Egri Lajos városi plébánia rózsafüzéri ma csoportja vezeti a rózsafüzér ájtatosságot.